Üdvözlöm a hallgatókat! A hétvégi menetrendben menni enni. Pontosabban inkább most inni, mert hogy a hazai teiparral megyünk tovább. Eljött az ideje a hazai teipar fejlesztésének. Olyan beruházásokra van szükség, amelyek javítják a hatékonyságot és növelik az ágazat szereplőinek versenyképességét. A cél a hazai piac visszaszerzése, az import termékek helyett minél nagyobb arányban hazai tejtermékekkel kell ellátni a magyar fogyasztókat. Ez hangzott el a 49. Tejvilágnap alkalmából. Mik a legnagyobb akadályai annak, hogy még hatékonyabb, innovatívabb és versenyképesebb lehessen a hazai teipar? Mindenről a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatójával, Harc Zoltánnal Buza Sándor beszélgett.
Voltak éppen, amit most itt a 49. Tejvilágnapján megfogalmaztak, azt bármikor meg lehet fogalmazni, mert ezek mind alapvető fontosságú tények, hogy jobb legyen a termelékenység minden szempontból, gazdaságilag, emberállomány tekintve, és olyan jó minőségű termékeket lehessen előállítani, amelyek kiállják a próbát, akár a hazai, akár a külföldi piacon is. Mielőtt erről egy picit beszélgetünk, szeretném, hogyha fölvilágosítaná az elmémet, vagy az elménket, hogy akkor, amikor egy teljes dobozt a kezünkbe fogunk, akkor azok a idegen szavak vagy rövidítések, azok pontosan mit jelentenek? Voltaképpen úgy is kérdezhetném, hogy hogyan készül az a tej, amit mi megiszunk nap mint nap? És most ugye nem a növényi, hanem a tej alapú tejekre gondolok.
Így van, akkor onnan kezdem, hogyha növényi italokról beszélünk, tehát rizsitarról vagy zabitarról, akkor nem is használhatjuk a tej kifejezést. Tehát ez itt egy nagyon fontos elvünk, illetve egy jogszabály, illetve egy marketing üzenet, hogy a fogalmakat tisztába kell tenni. Igen, nagyon sokféle tej van, de akkor kezdem onnantól, hogy az első lépés az a nyers tej, ez az, amit a tejtermelő a fejéskor nyer, ez az elsődleges alapanyagunk, ez az, amiből nem vontak el és nem adtak hozzá semmit, egyébként ez nagyjából végig igaz. Ez az alapanyag, ez a nyerstej kerül el jellemzően teherautóban, kiskamionban, nagykamionban a tejfeldolgozókhoz, vagy közvetlenül déli irányba exportra. Tehát ez a nyerstej az első fogalom.
Bocsánat, Zoltán, mindig közbe fogok vágni. Ebből a nyers tejből mennyi termelődik mondjuk naponta, hetente, havonta, évente? Mik a számok?
2 milliárd kilogramm termelődik egy év alatt, illetve most sajnos egy kicsit csökken, de most mi még ebben a bűvös 2 milliárd kilogramban élünk. Ez az országos termelés, ez körülbelül az uniós termelés 1,5%, attól függ, hogy milyen időjárási vagy piaci viszonyok vannak. Egyébként egy Holstein-fríz tehén, amelyik úgy közepes, jó tulajdonságokkal, genetikával, takarmánnyal bír, az egy év alatt 10.000-14.000 kilogrammot is tud adni. A magyar tarka tehenek azok 4.000-5.000-6.000-7.000 kilogramm per évente, de ugye egy tejnél nem csak az a lényeg, hogy hány kilogrammot ad egy tehén, hanem az, hogy milyen a zsírtartalma és a fehérje tartalma. Mert ugye víz, zsír és fehérje van benne, a víz az nem a legnagyobb érték a tejben.
Így van, még egy kiegészítő kérdésem volna. Ez a mennyiség, ez a egyébként fölfoghatatlan mennyiség, ez mire elég? Elég arra, hogy a magyar piacot kielégítse? És most maradjunk még mindig csak a tejnél, tehát a folyékony állapotú, fehér színű italnál.
Arra bőven elég lenne. Ennek körülbelül a 20-25%-a is. Tehát, hogyha csak a tejívást nevezzük folyadéktejnek, vagy fehértejnek, tehát amit megiszunk, abból nagyjából önellátóak vagyunk. Ugye nyilván nagyon sokat kellett küzdenünk az áfacsalással, a nagykereskedőkkel, aztán a kormány nyilván segítve az ágazatot levitte az áfáját 5%-ra, így már nem érdemes talán az áfával annyit szórakozni. Úgyhogy ezt a piacot mi visszaszereztük. A 2 milliárd kilogramm tejnek körülbelül a 25-30%-a az, amit folyadék formájában fogyasztunk el. Tehát ez egy nagyjából, ugye bőven elég, nyilván bőven elég rá, és hogyha összesen nézzük az összes tejterméket, akkor azt látjuk, hogy ha nem exportálnánk tejet vagy tejterméket, hanem mindent itthon tartanánk és mindent feldolgoznánk, akkor 10 évből 6-8 évben ez elég lenne. Tehát nagyon-nagyon nagy túlzással önellátóak voltunk, szerintem most már sajnos csúszunk be az önellátottsági szint alá, de azt szerintem így hétfő délelőtt 11 órakor nagyjából azt elég megállapítani, hogy nagyjából önellátóak lennénk, ha nem exportálnánk, de ugye importálunk is és exportálunk is.
Alapvetően az export az milyen célt szolgál? Miért megy ki a tej?
Egyrészt nem dolgozzuk fel. Bocsánat, onnan kezdeném, hogy nyilván profit ér. Tehát az adott tejtermelő, vagy az adott feldolgozó, aki az export mellett dönt, és legyen ez nyers tej, vagy fölözött tej, amikor ezt ő kamionba rakja, akkor alapvetően azt kell látni, hogy Európából, északról, délre haladva egyre soványabbak a legelők, egyre inkább tejimportra szomjaznak a tagállamok. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországtól délre van egy kielégíthetetlen igény fogyasztói folyadéktejre, és nagyon gyakran ők nagyon-nagyon jó árat adnak ezekért a tejekért. Azaz kamionban elindul kifelé, mert magasabb az ár, főleg a nyári időszakban, második fél évben. Aztán megy ki feldolgozott formában is teljes tejtermék Magyarországról. Nagyon érdekes, hogy a Izrael, Jordánia, Szaúd-Arábia irányában van egy nagyon erős sajt kivitelünk, de a román, bulgár, szerb piacra dobozos tejet, joghurtokat tudunk kivinni.
De ezek a termékek Magyarországon készülnek, és sima egyszerű export termékként hagyják el az országot.
Így van, vagy feldolgozó exportál, ugye vannak olyan kiskereskedelmi láncok, akik Magyarországon megtermelt tejterméket átvisznek egy Romániába vagy Bulgáriába, egy másik, ugye bocsánat, ugyanabban a kiskereskedelmi láncban, csak egy ottani boltban.
Amennyiben, bocsánat, használta a profit kifejezést, és ugye az első pontban ezt taglaltuk, akkor ez azt jelenti, hogy a jó minőségű magyar tej kimegy, mert hogy érdemes eladni, de akkor, ha miután nem tudjuk kielégíteni a magyar tejszükségletet, a bejövő importtej az olcsóbb, és ez a biznisz lényege?
A tejnél, tehát fogyasztói folyadéktej, amit megiszunk, az nem jön be. Mert abból nagyjából a polcok 95-98%-át ellátjuk. Amikor az import miatt panaszkodunk, akkor leginkább arról van szó, hogy, és akkor itt visszakanyarodok a rendszerváltáshoz, de majd leállítom, hogyha túl messzire mentem. Szóval a rendszerváltás környékén a teljes magyar tejipar privatizációra került.
Igen.
Tisztelet a kivételnek, az új tulajdonosok bezárták ezeket a feldolgozókat, nyilván a márkákat továbbíték, szerintem nem mi vagyunk az egyetlen ágazat és egyetlen ország, aki így járt, és még egyszer mondom, tisztelet a kivételnek, mert van, aki még ma is termel, és hát onnantól nem volt fejlesztés, és elkezdődött egy import, különösen a feldolgozott, magas feldolgozottsági fokú termékeknél, vaj, sajt, joghurt, szerintem nem is kell tovább menni, és nagyon komoly volt a dobozos tej importunk is, ugye erről már beszéltem néhány percet, hogy az áfa csökkentéssel és az áfa csalással.
Igen, hát emlékszünk rá, akkor megjelentek a lengyel tejre, emlékszem talán?
Igen, lengyel, cseh, szlovák,
így van.
Sokan emlékeznek arra, hogy tejtermelők sok helyen a fővárosban vittek tehenet, vagy kiskereskedelmi láncok udvarán is futtattak tehenet, de hála az égnek ezen túl vagyunk, úgyhogy a fogyasztói folyadéktejek rendben vannak. Az importnál tényleg a sajtoknál van probléma, a vajnál és a joghurtoknál, és ennek egy nagyon nagy része azért a kapacitás hiányra vezethető vissza.
Illetőleg arra is visszavezethető, és az is egy másik beszélgetési pont lehet, hogy ezeket a magas minőségű termékeket, sajtok, joghurtok, ha meg lenne a megfelelő innováció és a megfelelő ipari műszaki háttér Magyarországon, akkor ezeket alapvetően itthon is meg lehetne csinálni, nem?
Így van, főleg azért, mert eközben hát egy jelentős mennyiségű nyers tej vagy fölözött tejet eladunk déli országokba, Olaszországba, Horvátországba, Romániába. Tehát meg lenne az alapanyag, és egyrészt a magyarországi tejfeldolgozói kapacitások, azt gondolom, hogy minden túlzás nélkül mondhatom, hogy 100%-on pörögnek, de minden második kilogramm sajtunk import. Vajnál még ennél is rosszabb az arány, azt gondolom, hogy 60-70%-a import lehet, joghurtoknál is bőven 60% környékén vagyunk, úgyhogy ezek azok a fejlesztések, amiről múlt héten a tejvilágnapon is beszéltünk, hogy
igen, az érdekes megállapítás volt, hogy nem is az a cél, hogy munkaerőt helyeket teremtsenek, hanem hogy megteremtsék azokat a feltételeket, amikor az automatizálás olyan szintre kerül, hogy a munkaerő felkutatás az már nem jelent akkor a problémát, hiszen a legnagyobb probléma az, hogy van-e elegendő munkaerő. De ha ehelyett a technológiát fejlesztjük, akkor nagyon sokat kiváltanak ebből.
Igen, hát csak két példa, ugye a dobozos tejeket már nem lehet emberi erővel pakolni a raklapra, oda robot kell mindenképpen, mert megfizethetetlen. Tehát egy robot pakolja össze a raklapra azt az egy tonnányi dobozos tejet, vagy például a sajtok, a korongtrapistáit, amikor készülnek, ugye ott sem nagyon van már emberi erő, azok a sólében, a futószalagon automatikusan kell, hogy menjenek, mert a hatékonyság az egy óriási feladat, veszély, vagy kihívás nálunk. Van egy német sajtüzem, aki egyedül 10-15-ször több tejet vásárol fel, mint a teljes magyar tejtermelés. És abban az üzemben csak sajt és savó készül. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen brutális hatékonysággal dolgoznak. És hát ez a méretükből is származó hatékonyság, és hát a polcon a nap végén ugye versenyezni kell, hogyha a minőség mind a két terméknél megfelelő, akkor bizony ott van az ár, és ugye alapvető tejtermékeknél persze nagyon fontos a magyar származás, a magyar eredet, de azért az ár is nagyon-nagyon fontos tényező. Tehát ha ott van egy magyar sajt és egy import sajt, akkor, és ugye az import mondjuk a hatékonyság miatt jóval olcsóbb, akkor bizony a fogyasztók egy része az olcsóbbat fogja választani. Hát
egyébként ugye pont júniusban ebben a hónapban járnak le a pályázatok, van egyébként, ha úgy is mondhatnám, fény az alagút végén, hogy ilyenfajta fejlesztések elindulnak Magyarországon?
Van mindenképpen, sőt, ugye egyedi kormánydöntéssel a nagy feldolgozók is már az elmúlt években. Volt egy nagyon nehéz évtized, amikor az Unió azt mondta, hogy a nagyok nem kaphatnak beruházási támogatást, ők gazdálkodják ki. Aztán az elmúlt években már egyedi kormánydöntésekkel kaphattak nemzeti forrásból támogatást a tejfeldolgozók is. Egyébként az elmúlt években nagyon-nagyon sok változás történt, és akkor most jön ez az új Európai Uniós programban, ugye remélem valamelyik nap, vagy valamelyik következő héten, a következő napokban megjelenik, az ugye 150 milliárd plusz 50 milliárd a kicsiknek, ez a támogatási összeg, tehát ennek a dupláját kell nagyjából számolni a beruházásoknak. Erre természetesen az élelmiszeripar és a takarmányipar is rárajtol majd, de én azt látom, hogy a feldolgozóink mind gondolkoznak fejlesztésben, és ha már 1-2-3% vissza tudnánk szerezni, akár joghurtban, akár sajtban, a polcarányból, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés lenne. Természetesen az unió tagjaként itt nem arról van szó, senkinek nem az elvárása, hogy egy termékben 100% csak magyar sajt legyen a polcon, nem arról van szó, de azt gondolom, hogy hát az alaptermékeknél, ami Magyarországon előállítható, miért ne lépjünk el az 50%-ról 60-ra, 70%-ra?
Hát pontosan, tradicionális sajtokat nem akarjuk kiűzni az országból, legyenek akár holland, franciák, azok jöjjenek, mert azok színesítik a palettát, viszont hogyha megvan a megfelelő minőségű magyar alapanyag, akkor lehessen, adassék meg az a lehetőség, hogy abból készüljenek olyan joghurtok, olyan termékek, amik egyébként a jó magyar tejet, mert ezek szerint jó minőségű a magyar tej, azokat használják föl. Mi a helyzet a vajjal? Ugye itt volt pár nappal ezelőtt egy kis mizéria a vaj kontra margarin ügyben. Ezt csak nagyon röviden tudja nekünk elmondani, mert lejár az időnk, de ezzel mindenképpen szeretném ha érinteni.
A vaj a reneszánszát éli.
Ez így van.
Én sokat nem kell reklámozni a vajat, ugye említünk néhány éve még Bécsből és Párizsból a vajas hütemények is eltűntek a polcról, mert nem volt vaj. Az is egy nagyon fontos szempont, hogy a séfek, szertakárcsok, vagy a celebek ugye nagyjából vajjal sütnek, főznek, és Pakisztántól kezdve Nigérián át, vagy Közép-Amerikába, bárhol a világon, ha bekapcsolnak egy főzős műsort, akkor ott biztos, hogy a jóképű olasz szakács biztos, hogy vajjal süt vagy főz. Úgyhogy a vaj egy érték, egy óriási érték, vára is viszonylag magasra húzott, és hát ugye a tejtermékeknek, és itt különösen a vajnál is még mindig van egy pozitív üzenete, az emberek érzelmileg kötődnek ezekhez a 1000 éve ugyanúgy természetesen kötődő termékekhez, mint például a vaj. És hát igen, itt volt egy kis vihar, vagy nagy vihar az elmúlt napokban, ugye, amikor egy növényi alapú termék, egy margarin, nyilván a vajjal és a tehenekkel próbálta meg próbálja eladni magát, és hát ennek nagyon egyszerű magyarázata van, ugye a vaj az még mindig pozitív élményt ad a lakosságnak. Ugye korábban találkoztunk nagyon sok extrém termékkel a piacon, vajgarin, ez a kedvencem, hogy a vajas ízű margarin.
Ilyen is van.
Nyilván egy terméket egy jobb termékkel, hagyományosabb, pozitívabb termékkel könnyebb eladni, úgyhogy volt egy reklámkampány, amivel kapcsolatban hát akár a kormányzat, akár az agrárkamara és természetesen a tejterméktanács is neheztelt. Tehát egy olyan terméket, ami növényi alapú, azt...
Nem lehet vajként eladni.
Igen, nem igazán etikus más valamivel reklámozni az én termékemet, mikor semmi közöm ahhoz a másik termékhez.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatójával, Hart Zoltánnal Buza Sándor beszélgetett. Most hírekkel folytatjuk, utána pedig egy nemrég megjelent könyvről lesz szó itt a hétvégi menetrendben. Maradjanak velünk, pár perc múlva jön a következő állomás.